Ennek az elmélkedésnek a címe az, hogy nehéz állva maradni, amikor mindenki fekszik. De a címet elnézve, utólag arra gondolok, hogy a legelső cím és a legfontosabb kijelentés talán az kéne legyen, hogy nehéz egyáltalán felállni, felkelni, amikor mindenki fekszik. Egy olyan világban, ahol az emberek hozzá vannak szokva az ébrenalváshoz. Megszerették az ébrenalvást. Jó az nekik. Ne zavarja őket senki. János evangélium majd azzal kezdődik, hogy eljött a világosság a világba, az élet világossága, de az emberek jobban szerették a sötétséget, és ezért elűzték, nem kellett nekik a világosság. Tehát ezért ugye az első kérdés az, hogy vajon fel tud-e állni valaki, fel tud-e kelni valaki, amikor körülnéz és azt látja, hogy mindenki fekszik, mindenki alszik. Ezt a szelmékedés egy kedves barátommal történő beszélgetés, mondjam azt, kenyér megtörés inspirálta. És elmeséltem neki egy régi történetet, ami arról szólt, hogy jött egy nagyon híres guru Gyergyószent Miklósra, egy nepáli mester. Állítólag ő volt Petrezselyem Józsefnek a mestere, a guruja, akivel később ők talán összevesztek, nem lehet tudni pontosan, mi történt. A lényeg az, hogy a prána nadi szellemisége, amit ismer a magyarság, valamelyest ettől a mestertől származik. Amikor egy úriember elmondta nekem, hogy jön ez a mester Gyergyóba, hogy lehetne szerezni egy előadást, mert nagyon nagy tudással rendelkezik. Hát az igazság az, hogy én is vágytam a tudásra, mindig is hittem abban, hogy érdemes a tudást megosztani egymással, megtörni a kenyeret. Ezért még arra is vállalkoztam, hogy segítek az előadás megszervezésében. Akkoriban hát nagyon zöldfülű voltam, több volt bennem az ambíció, meg a lelkesedés, mint az ismeret, ez az igazság. És segítettem az előadás megszervezésében. De olyan igazi székely módra vágyja a mondás, hogy a székely először üt, utána aztán gondolkodik, hogy te nem kellett volna, hát nem is ő volt a hibás. Én is ütöttem, akcióba léptem, segítettem, hogy ezt az előadást megszervezzük a nepáli mesternek, a Rinpoche-nek. És csak utána néztem meg, hogy ki ő valójában. Kaptam én a különböző visszajelzéseket, amikor megosztottam a szabad gondolatom, hogy lesz én előadás Gyergyóban. Kaptam én különböző ilyen feedbackeket arra vonatkozóan, hogy ez az ember nem biztos, hogy az, akinek én gondoltam, vagy akinek mutatja magát. Hamar utána néztem, hogy ki ő valójában. Megnéztem különböző interjúkat vele Magyarországon, készült interjúkat, romániai mainstream televíziókban készült interjúkat. Hát az igazság az, hogy én elsápadtam. Mondom, én azt hiszem, hogy hibát követtem el, hogy segítettem az előadás megszervezésében. Írtam is a kedves úriembernek, akivel úgymond, akinek segítettem megszervezni az előadást, hogy én segítek abban, hogy létrejön az előadás, de viszont, hogyha azt érzem, hogy az ember hülyíti az embereket, akkor az én segítségem meg fog fordulni. És fel voltam készülve arra, hogy az előadásom, hogyha tényleg azt látom, hogy ő a kedves polgártársaim, Gyergyószent Miklóson, igazságkereső embertársakat, hogyha hűíteni próbálja mesékkel, akkor tényleg fel fogok tenni egy-két olyan kérdést, amire, hogyha nem lesz egyértelmű válasz, akkor talán több ember előtt is nyilvánvalóvá fog válni, hogy ki ő valójában, milyen szellemiséget képvisel, mi az ő valódi szándéka. Nem igazán szeretnék belemenni ebbe a történetbe, különösképpen csak elmondtam azt, hogy egy nagyon nagy mesterről, elismert mesterről van szó, gururól, Rinpoche, állítólag, teleportál, meg levitál, mindent csinál ő. Hát egy csomó mese tapad az ő nevéhez. És hát igen, megszerveztük az előadást a helyi liceumnak a dísztermében, és nagyon sokan jöttek. Meglepően sokan jöttek is. Az igazság az, hogy én elég rosszul éreztem magamat, mert mondom, hogy ha tényleg hűíteni fogja az embereket, és ebben részt vettem, akkor én bűnös ember vagyok. Megszólalt valahol a lelkiismeretem, hogy, hogy talán ugye hibát követek el azzal, hogyha ez az ember nem az, akinek mutatja magát. A lényeg az, hogy amikor bementünk a terembe, egy viszonylag nagy teremben talán 100 ember simán elfér, tehát talán voltunk is 100-an, akár többen is lehettünk 100-nál. Be volt rendezve neki már a pódium, ahova ő ünnepélyes hangulatban úgymond beérkezett, és nyilván a pódium az magasabban volt, mint az emberek, ahol voltak. Tehát ugye ő felment a pódiumra, a trónra, ami elő volt készítve számára. És amikor bejött a terembe egy hatalmas ilyen trombita szóval, ilyen harsonan, meg dob, meg minden, azzal készítették elő az ő útját. Tehát rendesen, mint a mennyek országában az Úristennek. Hihetetlen volt tényleg. A lényeg az, hogy ezzel a kemény harsonával, vagy dobokkal, meg ami hangszer volt ottan az ő tanítványainak, ők egy olyan tömeghipnózist idéztek elő, egy ilyen pszichózist, nem is tudom, hogy nevezzem, nem vagyok szakember. De a lényeg az, hogy mindenki vigyázba vágta magát. Amikor a hatalmas gurú, a földi istenség ugye bejött a terembe, mindenki vigyázba vágt, mindenki felállt. És én akkor éreztem már, hogy bajban vagyok, hibát követtem el. Nem álltam fel. Talán egyedül voltam, aki nem állt fel, nem szeretnék dicsekedni én azzal, hogy most annyira frankócsávó voltam, hogy nem álltam fel, tehát nem adtam meg neki azt a neki kijáró, vagy amit ő elvárt, azt a tiszteletet. De viszont, amiért fontosnak tartottam ezt elmondani, kedves hallgató, az az, hogy be kell valljam utólag őszintén, hogy nehéz volt ülve maradni. Ami ki van írva a képernyőre, hogy nehéz állva maradni, amikor mindenki fekszik. Ez igaz fordítva is. Nehéz ülve maradni, amikor mindenki vigyázba vágja magát, és tisztelek földi emberek előtt, földi bálványok előtt, a pápa előtt, Hitler előtt, Stalin előtt, ugye a földi királyok előtt. Igenis nehéz ülve maradni, pont olyan nehéz ülve maradni, amikor mindenki hirtelen a hipnózis következtében feláll, mint amilyen nehéz állva maradni, amikor mindenki le van ülve, vagy mindenki fekszik. Tehát én abban a pillanatban gyakorlatilag szembe találtam magamat talán 100 emberrel, aki úgy döntött, hogy ezt az embert bálványozni fogja, elismeri az ő tekintélyét, az ő nem tudom én tudását, vagy bármit, amit ő hozott Gyergyóban. Persze utólag kiderült, hogy egy óriási, hogy mondjam, hazugságot terjeszt, olyan mézes, mázas, cukormázas szöveggel, ami tényleg, amire fogékony a mai ember, a mai emberi fül. Hát én fel voltam készülve arra, hogyha tényleg azt érzem, hogy hazugságot mond, meg ilyen üres dumával ejteti az embereket, akkor tényleg számon kérem, lesz kérdésem. Az igazság az, hogy az úriember fel volt készítve arra, hogy lesz egy kényelmetlenkedő személy, aki talán majd meg fog kérdezni ezt-azt, és ezért ő elkerülte, tehát nem adott teret, nem biztosított teret a kérdéseknek. Ezért az történt, hogy én úgymond ki kellett kérjem magamnak, hogy amikor vége volt az előadás, és készültek a közös meditációra, ugye a szünet után lett volna a meditáció, kérdeztem tőle, hogy elnézést, nem lett kérdéseket feltenni? És akkor zavarba jött a megvilágosult mester, a guru, és szemmel láthatóan nem akarta, hogy bármit is kérdezzen tőle bárki, mert mindenkit ugye ő magával ragadt. A zene ugye pontosan az a muzsika, amit van ma a kereszténységben, az embereket felstimulják, bemelegítik, és utána már a guru, vagy a keresztény lelkész pásztor azt mondhat, amit akar, mert az emberek meg vannak nyitva, rá vannak hangolva az ő frekvenciájára, és bevesznek minden hazugságot. Tehát nem volt felkészülve a kérdésre, viszont végül belement, hogy kérdezzek tőle. Az igazság az, hogy akkor is nehéz volt. Akkor is nehéz volt, mert akkor, amikor kérdeztem, akkor meg mindenki ült. Kedves hallgató, amikor én kérdeztem, akkor mindenki ült. És persze, mint amilyen nehéz volt ülve maradni, amikor mindenki vigyázba vágta magát a zene hatására, a gurúnak a jelenlétének a hatására, pont olyan nehéz volt felállni a kérdéssel, a kérdőjellel és a felkiáltó jellel, amikor mindenki ült, amikor nem volt kérdése senkinek. Én azt szeretném hangsúlyozni ebben a videóban is, hogy én ezt alázattal próbálom mondani, nem az én érdemem. A bennem lévő igazság vágy, igazság szomj, amit az Úr Istentől kaptam ajándékba, annak volt köszönhető, hogy ülve maradtam akkor, amikor mindenki vigyázba vágta magát, és felálltam akkor, amikor mindenki ült. És azt kell mondjam, hogy áldott legyen az Úristennek a neve, és annak neve, akit ő elküldött, hogy megmutassa számunkra az életnek az útját. Ez van, tehát nem az én érdemem, nem szeretném magamat felmagasztalni, dicsérni. Elmondtam, ez történt. Ez tény, amit elmondtam, tehát én nem hazugságot beszélek ebben a videóban, hanem azt, ami konkrétan történt. Azért tartottam fontosnak erről beszélni, kedves hallgató, mert minden egyes személlyel meg fog ez történni. Aki az igazságon gondolkodik, az igazságot választja, meg szeretné ismerni azt, hogy az élet honnét jött, honnét eredt az élet, honnét származik az élet. Hogyan lehet kikerülni a mókuskerékből, a labirintusból, a világ hazugságaiból. Ez a fajta próbatétel, azt kell mondjam, hogy mindenkivel meg fog történni. Ezt nem én találtam ki, ez már előttem el volt mondva. Tehát ahhoz, hogy valaki az igazságot megismerje, szembesülnie kell olyan szituációkkal, ahol az ő bátorsága meg lesz kérdőjelezve, próbára lesz téve. És lesznek olyan szituációk, olyan alkalmak, amikor mindenki ülni akar. De viszont ülés közben süllyed mindenki. És akkor, aki az igazságot választja, kell vállalja azt, hogy bármi is annak az ára. Ő fel fog állni, és megfújja a kürtszót, a figyelmeztetőt, hogy emberek, a székek süllyednek lefelé, bele a mocsárba. A székek, amelyeken ülünk kényelmesen, azok lefelé süllyednek, mennek lefelé. És lesz olyan szituáció is nyilván, amikor mindenki állni fog, mindenki dicsőíteni fogja, dicsérni fogja, tisztelni fogja a hamis tanítót, ugye a csillagokat, az egek hatalmasságait, úgy fogalmazza az írás. Jézus úgy fogalmazta, hogy az egek hatalmasságai megrendülnek, ugye majd. Ezek a hatalmasságok a mi elöljáróink, a tekintélyek, akiket az emberek vakon követnek, mert nincs Istenük. Tehát a lényeg az, hogy mindenki, aki az igazságot választja, előbb-utóbb szembe találja magát olyan szituációkkal, amikor fel kell állnia, amikor mindenki feküdni akar és ülni, és lesz olyan szituáció, amikor ülve kell maradjon, amikor mindenki fel fog állni, és tisztelegni fog a hazugság előtt, amit az írás úgy hív, hogy sátán, ugye megtévesztő az Antikrisztus előtt. Talán a legszebb előképe Jézusnak az Ószövetségben József. Szerintem, ahogy én látom, ő volt talán az egyik legtisztább ember, hanem a legtisztább ember. Ő volt egy olyan személy, akinek ugye megparancsolták, hogy meg kell hajolnia a fáraó előtt. De ő azt nem vállalta, nem hajolt meg, nem hajtott fejet a fáraó előtt, hanem elmondta, hogy ő csak egy valaki előtt hajolhat meg, és az nem más, mint a mindenható Isten. Ez volt József. Ezért mondom azt, hogy József volt egyik legtisztább előképe Jézusnak. Élőképe, előképe volt Jézusnak. Igen, ilyen volt József, és tudjuk jól, hogy Jézus ugyanezt cselekedte, csak ő sokkal intenzívebben, sokkal erőteljesebben, és ő az életét sem sajnálta. Azt mondta, tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy meg fogják kínozni, meg fogják ölni, de akkor is felállt. Felállt és megmutatta az igazságot, elmondta az ajkaival, és megmutatta a cselekedeteivel az igazságot. Köszönöm szépen a harangszót, nekem amúgy nem futotta volna erre. Harangot nem tudtam volna vásárolni ez az előadáshoz, úgyhogy köszönöm, hogy van. Oké. Tehát ez a lényeg, kedves hallgató, hogy ő megmutatta, hogy ez fog történni. Azt is elmondta, hogy a világ gyűlölni fog. Amikor te ülni fogsz, és mindenki tapsol, mindenki ugrál, akkor gyűlölni fognak, hogy miért nem mész a tömeggel, miért nem mész a tágas úton, gyűlölni fognak. Amikor viszont mindenki sunyít, mindenki lapul, és te fel fogsz állni, akkor is gyűlölni fognak. Hogy miért nem hallgatsz te is, miért beszélsz badarságot a Facebookon, miért csinálsz hülyét magadból a Facebookon, vagy az interneten, vagy bárhol. Ez van, kedves hallgató. El szeretném mondani azt, hogy amikor az ember az igazságot, tehát találkozik vele egyáltalán először is, találkozik vele, és miután azt megismeri, ő fel is lesz készítve arra, tehát az Úristen által felkészítetik ő arra, hogy fel tudjon állni, amikor senki nem akar felállni, és ülve tudjon maradni, amikor mindenki feláll. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit az ember saját erejéből kell kicsikarjon, a saját véges emberi erejéből. Hanem amiről itt szó van ebben a videóban, az gyakorlatilag az nem más, mint az Úristennek a kegyelmi ajándéka, hogy ő az ő gyermekeit felkészíti, átformálja lelkileg, testileg, mindenféleképpen. Felkészíti arra, hogy legyenek bátrak, tudjanak felállni, hogy aki látja őket, meg tudjon menekülni, egyáltalán tudjon, merjen elgondolkodni azon, hogy vajon minden úgy van-e, mint ahogy azt mutatja a világ, mutatja a média, mutatják a vallások, a kereszténység, a hinduizmus, a buddhizmus, a sámánizmus, a jógaizmus, a reikiizmus, és lehetne sorolni ezt nagyon sokáig, taoizmus, kommunizmus, fasizmus, teljesen mindegy, ezek mind izmusok, emberi elképzelések, amelyekben, hogyha az ember megmarad, akkor ő nem tudja meglátni az Istenit, az Istenét és az Istenit, amit az Úristen felkínál az ő gyermekei számára. A pontos cím talán most már úgy hangzana, hogy lehetetlen állva maradni, amikor mindenki fekszik. Lehetetlen. Azt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen, az Úristennél minden lehetséges. Hogyha az ember csupán a saját erejére kell támaszkodjon arra, amit ő kapott a világból, akkor teljesen biztos, hogy nem lesz neki sem ereje, sem bátorsága ahhoz, hogy felálljon, amikor fel kell állni, és leüljön, vagy ülve maradjon, amikor ülve kell maradni. Tehát a lényeg az, hogy mindezt az élet szerzője végzi el az ő gyermekeiben, akik gyermeki szívvel hozzáfordulnak, és kérik az ő segítségét. Ennyi. Röviden és tömören ennyi. Ez a videó erről szólt. Akit érdekel, hogy hogyan válik ő alkalmassá arra, hogy állva maradjon, vagy felálljon, amikor mindenki fekszik, és mindenki ébren alszik, meg hogy hogyan merjen ülve maradni, amikor mindenki ünnepli a hazugságot. Ezt nem az én dolgom elmondani. Én azt mondom, hogy amit én megtapasztaltam és megéltem Isten kegyelméből, hogy eznek az útja, ennek a módja meg volt mutatva számunkra tökéletesen. Jézusnak a szavai, az ő élete, az ő viselkedése, az ő jelleme, az ő lelkülete által. Tehát akit érdekel, az tőle kell megszerezze ezt a tudást, ezt a tudományt, ezt a bátorságot, azt a bölcsességet, amihez szükségeltetik. Sokszor mondom azt is, hogy nátassuk magunkat. A Biblia nem ment meg senkit. Többször volt olyan, hogy ajándékoztam én Bibliát embertársaimnak. És hozzáfűztem azt, hogy tessék, ez egy ajándék, de tudjál róla, hogy ez téged nem fog megmenteni. Az fog téged megmenteni, amiről lesz szól. Tehát, mint ahogy egy kedves barátom elmondta a minap egy videóban, mutatott egy pipát, egy képet, amelyeken egy pipa volt, egy fényképet. És azt írta a fénykép alatt, hogy ez nem pipa. Ugye, ez úgy mondott hazugságot az a kép, hogy igazságot mondott, és úgy mondott igazat, hogy hazugságot mondott. Így van, tehát lényeg az, hogy a Biblia az nem Isten. A fénykép megmutatta a pipát, de az nem pipa. A Biblia rámutat az igazságra, a mindenható Istenre, de ő nem Isten. Ezért, aki megmarad a Biblia bálványozásban, sajnos ugyanarra sorsa fog jutni, mint bárki, aki bármilyen más bálványozást gyakorol, mondjam azt. Ezért a legelső lépés nem az, hogy elolvasom a Bibliát elejétől végig, végétől vissza az elejéig, hanem a legelső lépés az, hogy megnézem, hogy a térdeimben, a szívemben van-e még hajlékonyság. Ha van a térdeimben és a szívemben hajlékonyság, és meg tudom alázni magamat az élet szerző előtt, tudok vágyakozni arra, hogy halljam az ő hangját is, mert az emberek hangját már túl sokat hallottam, túl sokáig hallottam. Aki ezt meg tudja tenni, az ember hallani fogja az Úristen hangját. És utána ő el lesz vezetve, tehát az Úristennel fogja olvasni a Bibliát is, és nem nélküle. Mert a Bibliát olvasni Isten nélkül lehet olvasni bármi más helyette, szerintem kár az időért, kár pazarolni az időt. A Biblia olvasásra, amikor az emberben még nincsen meg az alázat, a gyermetegség az élet szerzőivel szemben. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. És nekem meggyőződésem, hogy akik ezt a videót hallották, ezt az elmékedést hallották, hamarosan már fogják is látni, fogják tapasztalni, hogy a tömeg milyen szépen ülve maradt, amikor a hazugság elhangzik, sőt meg is tapsolja azt a tömeg. És senki nem áll fel, senki nem fog felállni. És akkor majd eszedbe fognak jutni ezek a szavak, hogy egy bolond azt mondta egy videóban, hogy ez jellemzi az istentelen embert. Nem mer felállni, amikor fel kéne állni, hanem a tömeget követi. A tömegnek óriási ereje van, óriási szippantó ereje van, mint ahogy az előbb elmondtam én is, bevallottam, hogy engemet is szippantott valósággal. Tehát éreztem, hogy nehéz nekem ülve maradni. Nehéz nekem felállni, mert le kellett győzzem a tömeg szellemet. Érthető? A tömeg szellemből nem lehet kijönni, mert azt úgy lehet elképzelni, hogyha én egy egység vagyok, egy egységnyi erő vagyok, és van mellettem 100 ember, vagy 99 ember, akkor én az egy egységnyi erőmmel 99 egységnyi erőt nem tudok egyedül legyőzni. Ahhoz, hogy ne vigyen magával a tömeg, a 99 egységnyi erő, hogy ne vigyen magával, nekem akkora erőre van szükségem valahonnét, ami akkora, mint a 99 embernek az ereje, meg hiedelme együttvéve, plusz egy. Aki tanult fizikát, tudja, hogy hogyan működnek az erők. Ahhoz, hogy a kötélhúzásnál elmozduljon a kötél, a bok valamelyik irányba, az egyik felül egy picivel több erőre van szükség. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amikor 99 egységnyi erő ül, akkor egy egységnyi erő nem tud felállni, csak akkor, hogyha ő fog kapni maga mellé 99 egységnyi erőnek megfelelő erőt, hogy neki legyen 100, hogy tudjon kijönni, tudjon szembe menni azzal, amit a tömeg kínál számára. És ezt az erőt, ezt a töbletet, amivel az egy egységnyi erő le tudja győzni a 99 egységnyi erőt, ezt csak maga az Úristen tudja megadni. Most képzeld el, hogy mekkora ereje volt Jézusnak, mekkora bizalma volt, amikor már a végén már mindenki ellene volt, mindenki megtagadta őt, mindenki meghajolt a félelem előtt, még Péter is, a hozzá legközelebb álló személy is, az ő barátja is, behódolt a császár előtt, a félelem előtt behódolt és kísértette Jézust, hogy Mester, lépjünk le innét, nem kell meghalljál, és még ezt is le kellett győzze. Tehát ahhoz, ugye ezzel meg volt mutatva számunkra az, hogyha mindenki ellenünk beszél, de hogyha van Istenünk, ha mindenki ellenünk beszél, ha teljesen egyedül vagyunk fizikai értelemben, nincsen már sem feleség, sem gyermek, sem haver, sem ellenség, senki, akkor is kell tudjunk járni ezen az úton. Ez azt jelenti, hogy egyenként, hangsúlyozom, egyenként mindenki teljesen meg kell teljen avval a lélekkel, amely Jézust megbátorította, és adott neki erőt ahhoz, hogy önként vállalja a halált. Amúgy van egy érdekes dolog a Pál leveleiben, amit én örömmel olvasok, de viszont ugyanakkor kritikusan is olvasok. Tehát én mindent az evangélium fényében igyekszem megvizsgálni. Az Ószövetséget, az Új Szövetséget és mindenféle szövetséget, hogy megáll-e Jézus szavai szerint. És amikor Pál arról beszél, hogy a testnek különböző részei vannak, nyelv, meg fül, meg száj, meg minden, akkor picit, hogy ő arra utal, hogy mi itt egymást ki kell egészítsük, és úgy menjünk fel majd a mennybe. Ez nem egészen így van. Nem egészen így van, kedves hallgatók, mert nekem teljes meggyőződésem, hogy egyenként minden gyermek teljessé kell váljon. Telítődnie kell az élet lelkével. Különben nem lehetséges ez az utazás. Az persze ugye igaz, hogy az elején, amikor az ember az úton elindul, akkor vannak utitársai, vannak barátai, úgymond vannak testvérek, egymást segítjük. Táplálkozunk egymás kijelentéseiből is. Nem csak abból, amit mi személyesen kapunk, hanem abból is, amit a kedves embertársunk kap. Megtörjük a kenyeret egymással, megosztjuk azt, amit kaptunk. De viszont jaj annak az embernek, aki emberben bízik, még ha testvér is az, úgymond, testvér, tesó, ugye? Jaj annak az embernek. Mert az embernek az Úr Istenben kell bíznia, mindenek előtt, mindenek fölött, és csak utána teheti meg azt, hogy meghallgatja az embertársai meglátásait, kijelentéseit. Ha az ember ezt megfordítja, akkor teljesen biztos, hogy elrontotta, és nem biztos, hogy be fog jutni a célba, amiről azt mondta Jézus, hogy aki mindvégig kitart, aki elindult azon az úton, amit ő megmutatott számunkra, amit nem is ismer a legtöbb ember, mert csak azt ismeri, amit hallott a gyüliben, meg a tévében, meg a YouTube-on. A legtöbb ember csak azt ismeri, amit hallott a tévében, a gyüliben, meg a YouTube-on, meg a Facebookon. És azt hiszi, hogy Istent hallja, nem. Embereket hallasz még mindig, kedves hallgató. Tudjál róla, hogy még embereket hallasz, ezzel semmi gond nincsen, mindaddig, amíg ezt belátod. Mert ha valaki belátja, hogy ő embereket követ még mindig, annak van esélye arra, hogy megteljen az igazság lelkével. De aki még mindig embereket követ, professzorokat, mestereket, gurukat követ, de nem tudja ezt belátni, ő azt hiszi, hogy Jézust követi, közben a pásztort követi, annak az embernek nagyon nehéz megszabadulni, mert annyira mély az ő megtévesztése, megtévesztettsége, hogy nagyon nehéz neki abból kiszabadulni. Tehát hangsúlyozom, hogy semmi gond, tehát nem baj, hogyha az ember valamit rosszul lát. Én is sok mindent rosszul látok még. De azt mondta ugye Jakab apostol, hogy az mondatot Jakab apostol által egészen pontosan, hogyha valakinek nincsen bölcsessége, nem probléma, kérje Istentől, bizalommal, alázattal. Mert ő ad mindenkinek jókedvvel, bőségesen ad bölcsességet. Ha valaki úgy érzi, hogy még mindig emberfüggő, gyülekezetfüggő, vallásfüggő, Facebookfüggő, YouTubefüggő, társadalomfüggő, meg mindenféle ilyen függősége van, az, hogyha belátja, hogy ő nem szabad, mert emberektől függ, gyarló emberektől függ, akkor nyilván ez nagy óriási lépés, mert aki belátja, hogy függőségben van, az még mindig fordulhat Istenhez, és megtapasztalhatja azt, hogy mit jelent, amikor az Úristen adja az erőt, a vigasztalást és a bátorítást, és nem szorul emberekre. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, és meghallotta, nem csupán hallotta, hanem meg is hallotta, az kapja meg azt az erőt, azt a bátorságot, azt a bölcsességet, hogy tudjon állva maradni akkor, amikor mindenki fekszik. Tudjon felállni, amikor mindenki fekszik. És tudjon ülve maradni, amikor mindenki feláll. Mert azt mondta Jézus, hogy két út van, a széles és a keskeny. A széles úton sokan vannak, az egymást taszítják az emberek, a tömeg viszi őket a szakadék felé, a széles kapu irányába, a halál irányába. A másik út az keskeny, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, a keskeny útat. Ő ezt mondta. De viszont a keskeny út a keskeny kapuhoz vezet, és ez nem más, mint az élet. Úgyhogy én ezt kérem, és ehhez kívánom mindenkinek a bátorságot és az alázatot először is, hogy tudjon találkozni a Krisztus, a feltámadt Krisztus valóságával. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!